Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A múlt hét második fele attól volt hangos, hogy másfél évtizedes késéssel beérett Románia Schengen álma. Január 1-től csatlakozhatunk a határellenőrzésmentes övezethez, szárazföldön is. Tehát úgy autózhatunk Budapestre, vagy akár Bécsbe, Párizsba, hogy a határon nem kell megállnunk. A határ csak egy képzeletbeli vonal lesz, nem akadály. Ahhoz a Schengenhez csatlakozhatunk, amelyet régóta várunk, hogy még jobban kinyissa számunkra Európát. Igaz ugyan, hogy a 10-es évek végétől a migrációs válság, majd a koronavírus járvány, illetve az orosz-ukrán háború széttördelte a már létező Schengen rendszert, de kétségkívül számos előnnyel jár továbbra is. A szabad mozgás lehetősége nem csak a turizmus és a hétköznapi utazások szempontjából fontos, hanem a gazdasági kapcsolatok erősítésében is kulcs szerepet játszik. A szállítmányozás egyszerűsödésével csökkennek a logisztikai költségek, a vállalkozások számára még könnyebben nyílnak új piaci lehetőségek az Európai Unióban. Ez új lendületet adhat a kereskedelemnek, a befektetéseknek, valamint a munkaerő szabad áramlásának is. Ugyanakkor a csatlakozás kihívásokat is tartogat. A határellenőrzések megszűnése nagyobb nyomást helyezhet a belső biztonsági rendszerekre, hiszen a bűnözés, az illegális migráció elleni küzdelemben az együttműködés még fontosabbá válik. Ezért elengedhetetlen, hogy Románia a schengeni előírásoknak maradéktalanul megfeleljen, és tovább erősítse a határvédelemmel és a belbiztonsággal kapcsolatos intézkedéseit. Mindezek ellenére a schengeni csatlakozás történelmi lépés Románia számára, amely megerősíti helyünket Európában, és közelebb visz bennünket a közös célhoz, egy erősebb, egységesebb Európai Unióhoz. Erről beszélgetünk a mai Naprakészben, Muradin János Kristóf történész, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanszékvezető docense a vendégem. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
Klaus Johannis államfő azt mondta, hogy a schengeni csatlakozás Románia nemzetközi megítélésén is javítani fog, nem csak az életminőségükön. Túlzás ez?
Nem, egyáltalán nem túlzás. Ezt fején találta a szöget az elnök, ritkán történik meg, de ez így történt, hiszen a Schengen csatlakozás az egy minőségi ugrást jelent az Európai Uniós tagság terén. Tulajdonképpen egy belsőbb körhöz kapcsolódik most már az ország az Európai Uniós tagállamok családjában. És ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos diplomáciailag is, az ország megítélése, a bizalmi index alapján. Tehát igazság szerint az ország számára nagyon sok, számos területen hoz előrelépést, nem csak egyszerűen a fizikai határ eltörlésében.
Nézzünk egy kis Schengen kronológiát, mielőtt belemennénk a részletekbe. Románia ugye 2004-ben csatlakozott a NATO-hoz, 2007. január 1-től pedig az Európai Uniónak is a tagja. Az Európai Bizottság 2011-ben megállapította, hogy Románia maradéktalanul alkalmazza az unió külső határainak a védelmére vonatkozó szabályokat, és teljesíti a schengeni csatlakozás további technikai kritériumokat. Csak hogy 2011-től el kellett telnie 13 évnek ahhoz, hogy a szolgálatos ellenzőket a honi politikum legyőzze, és teljesüljön Románia nagy schengeni álma. A honi politikumnak kellett legyőzni az ellenzőket, vagy a nemzetközi környezet kellett annyira megváltozzon, hogy Ausztria, Hollandia, Franciaország, ők voltak az ellenzők, belássák azt, hogy jobb velünk, mint nélkülünk.
Mind a két részről kellett ehhez változás, tehát a nemzetközi kontextus is megfelelő kell, hogy legyen természetesen, meg hát a hazai politikumnak is meg kellett érteni ugye azt, hogy nem egy automatice dolog, nem egy közvetlenül érkező tagság, a Schengen tagság, ugye az Európai Unióba való belépést követően. Tehát ez ide sok feltétel kellett, hogy teljesül. Egyébként még annyira visszatérnék, hogy nem csak Franciaország, Hollandia vagy akár után ugye Ausztria volt ellenzője a román és bolgár, tehát ne felejtsük el, hogy ugye Bulgáriával együtt kezelnek minket, nem feltétlenül helytálló módon, de szinte mindig, hanem bizony Németország is az első években. És ez a döntés nem egy egyszerű technikai döntés, tehát valóban igaz, hogy 2011-re állt úgy az ország, hogy technikailag bár még Perzsia bevezethette volna a Schengen övezethez való csatlakozásra járó határnyitást, de igazság szerint ez egy politikai döntés alapvetően, hiszen ahogy az előbb is beszéltünk róla, ez egy bizalmi indexet feltételez. Tehát, hogyha nincs meg az a bizalom az ország irányába, ami ehhez szükséges, akkor a politikai döntés sincs meg, és politikai döntés nélkül nincs Schengen tagság sem. Na most a román állam lemarad ebből a szempontból. Nézzük meg, vizsgáljuk meg egy picit, hogyha ugye a kronológiát nézzük, hogy például, mondok egy példát, a közép-európai országok szinte mindegyike, kezdve a balti államoktól, Szlovéniáig, de persze Magyarország is, Lengyelország, stb. Ezek az országok 2004 májusában Európai Uniós tagállamok lettek, és 2007 decemberétől egységesen, közösen, mint egy nagyobb közép-európai család léptek be ugye az Európai Unió Schengen övezeti tagsági rendszerébe. Na most ez azt jelenti, hogy 2,5 év alatt megvalósult, vagy három év alatt megvalósult ez a történet. Na most nekünk erre, mármint Romániának erre 2007 óta, tehát mióta ugye belépett az Európai Unióba, nem 3 vagy 4 évet kellett várni, hanem 17 évet kellett várni. Na most ez azért volt megítélésem szerint ilyen hosszas, nyögvenyelős történet, mert Románia nagyon rosszul indult a 89-es rendszerváltozáskor és az azt követő időszakban, hiszen nálunk volt ugye a legvéresebb és legkevesebb eredménnyel járó rendszerváltás 1989-ben, és az utána következő 90-es március, tehát a fekete március Marosvásárhelyen az országnak a gazdasági csődszélére való sodródása a 90-es évek közepén, a hihetetlen nagy arányú migráció, ahogy a fiatalság jó része elhagyta ezt az országot a 90-es, 2000-es években, ez mind oda vezetett, hogy Romániára ferde szemmel néztek nyugaton. Nem véletlen, hogy olyan imázsépítésre, tehát olyan az ország megítélésén való komoly munkára és újjáépítésre volt szükség, amit a politikum is csak nagyon nehezen indított el, ismert fel, hiszen ez rengeteg erőfeszítéssel, azonnali eredmények nélkül mondhatni, hogy a pusztába kiáltott szó jellegével bírt az első években, és nem hozott azonnali politikai hasznot. Na most, aki viszont felelősen gondolkodik, az pontosan tudja, hogy egy ország számára nem elég a gazdasági mutatókat figyelni, tehát nem elég az, hogy most mekkora a GDP, hogy mekkora az államadóság, vagy hogy néz ki az államháztartási hiány, amiből egyébként Románia esetében jobb, ha nem is beszélünk, hanem az, hogy hogyan néznek rá arra az országra, milyen az, arról az országról a közvélemény ugye a külföldön, és mennyire tud az európai családdal együtt dolgozni. Ez egy politikai kultúrát feltételez. Ez egy hagyományos európaiságot, de nem egy látszat európaiságot, hanem egy zsigerileg bennünk levő európaiságot feltételez. Na most ez az ország, amelyik három birodalom találkozásánál fekszik, Oroszország, ugye a régi Bizánc, vagy akarjuk a földközi tengeri hatás, és a nyugat felől érkező hatás, ez a perifériális ország nagyon nehezen fogadtatta el magát, mint európai családtag a nyugattal. És ez az, ami miatt ennyit húzódott a Schengen övezeti tagság.
Tehát szimpatikussá kellett tennünk magunkat a nyugat számára, akár úgy is fogalmazhatunk, és kérdés számomra, hogy sikerült szimpatikussá tenni magunkat, vagy a mostani megváltozott geopolitikai helyzet kedvez igazából a Schengeni tagságunknak. Eszembe jut az Olli Rehn, az Európai Bizottság finn bővítési biztosának a kijelentése, amit 18-19 évvel ezelőtt mondott az Európai Parlament plenáris ülésén, amikor A bizottság álláspontját ismertette Bulgária és Románia felkészüléséről a csatlakozási szerződések szövegéről való szavazás előtt, tehát az Európai Uniós csatlakozásról beszélünk, akkor ő azt mondta, idézem, hogy itt az ideje, hogy a legjobbat feltételezzük Romániáról, eddig az idézet. Tehát, hogy most is csak ennyi történt, hogy az ellenző országok megpróbálják a legjobbat feltételezni rólunk, vagy tényleg fel vagyunk készülve arra, hogy mi ennek az elit klubnak, ahogy ön fogalmazott a beszélgetésünk elején, részesei legyünk. Vagy a mostani megváltozott geopolitikai helyzet az, ami tulajdonképpen ezt a rábólintást kihozta az ellenzőkből.
Ez nem egy vagy-vagy történet, hanem ez egy többsíkú történet, tehát mind a két vetületben, amit említett az előbb, van egy jó nagy adag igazság. Tehát ugye az természetes, hogy egy ilyen bizalmi belső körben nem vesznek fel csak úgy ukmukfuk tagokat, tehát azoknak valamilyen szinten bizonyítaniuk kell mind a technikai, mind a mondjam azt a szimpátia növelésével a politikai komolyságukat, akaratukat, de ugyanakkor persze a körülményeknek is megfelelőeknek kell lenniük. Én azt azért most mindenképp megemlíteném, hogyha Magyarország nem lett volna most Európai Unió soros elnök, és tényleg hónapokon keresztül nagyon komoly diplomáciai erőfeszítést nem tenne, vagy tett volna azért, hogy mind Románia, mind Bulgária bejusson a Schengen-övezetbe, nagy valószínűséggel még tovább tolódott volna, és nem biztos, hogy most, hanem lehet, hogy csak jövőre, vagy két év múlva, vagy akár öt év múlva lett volna Schengen-övezeti tagság. Na persze a háború is hozzájárul. Természetesen mindez, hogy ugye az Európai Uniónak szorosabbra kell fogni a tagállamaival való kapcsolatrendszerét. De emellett egy másik vetület is van, tehát ezek mind hozzájutak persze, de van egy másik vetület is, amit említenünk kell, és pedig az, hogy az Európai Uniónak most nagyon nehéz időszaka van. A Brexit után, amiután tagállamot vesz, és nem akármilyen, tehát a második legnagyobb gazdaságát veszíti el ugye az Európai Unió Nagy-Britannia személyében, utána ugye valamilyen szinten pótolnia kell ezeket a negatív hatásokat, ugye az euróvezet gazdasági válságait, az ukrajnai háború miatt előtérbe került katonai gyengeségét, tehát valamit ellentételeznie kell, ellensúlyoznia kell, látsa a világ, lássák a többi nagy szereplők, gondolok ez alatt Kínára, gondolok ez alatt az Egyesült Államokra, akár Oroszországra, de olyan felemelkedő hatalmakra is, amelyekkel nagyon jó gazdasági kapcsolatai és politikai kapcsolatai is vannak ugye az Európai Uniónak, például India, Brazília. Tehát az, hogy ez az unió, ebben van jövőkép, ebben van erő, ebben van tovább lépési lehetőség, bővülés, fejlődés, és ezért a Schengen csatlakozás volt a legolcsóbb kivitelezési lehetőség, mint hogy most például új tagállamot vegyenek fel, bár elég sokan vannak várólistán, ugye? De ez volt a legolcsóbb politikailag, látványos is, kevésbe kerül a nyugatnak, és segíthet a nyugat-európai, tehát a nyugati imázsépítésben is, nem csak Románia imázsépítésében. Tehát találkoztak az igények, találkoztak az érdekek, és természetesen ugye a megfelelő kontextus is megvolt, nemzetközi kontextus ahhoz, hogy Romániát így látványosan bevegyi. Nagyon érdekes különben, hogy jól látszik, én figyeltem és visszanéztem a sajtót egy kicsit, mert ugye az emberben ilyenkor belebújik a kis ördög, hogy milyen volt például, amikor Horvátország csatlakozott a Schengen-övezethez. Hát messze nem volt ekkora nagy ováció, vagy ekkora nagy jelenlét, nem a román sajtót mondom, a nemzetközi sajtóban. Mintha észre se vették volna. Hát jó, hát persze, hát csatlakozott ugye. Igen, mert ott az volt az ígéret, hogy a horvát állam, ahogy belép az Európai Unióba, egyszerre fog Schengen-övezeti és euróvezeti tag is lenni már 2013-ban, na hát ez nem történt meg. Tehát az inkább egy kudarc történet, ami egy későbbi pótlás, egy valami, ugye, ami lekésett dolog. Na most Románia, Bulgária felvétele, amellett ugye, hogy két ország, ugyanakkor egy jelentős fejlődésként adható el a sajtóban. Mind román, mind bolgár, mind EU-s oldalról. És ugye hát egy összekötés a görög állam, és természetesen tagállamként, ugye, és a nyugati többi EU-s tagállam között szárazföldi úton, széles folyosóval, ugye, ami egy nagyon jó gazdasági, politikai üzenet cégek irányába, magánszektor irányába, külső partnerek irányába, tehát hogy van egy, mondjam azt, egy transz-európai hálózatfejlődés is, ugye, amiben Románia és Bulgária felvételét nagyon, nagyon szépen ki tudták kerekíteni. És rendesen ki is használja a nyugati sajtó is ebbe levő potenciált. És az EU-nak legalább olyan jó, azt is tegyük hozzá, nem csak nekünk jó. Az EU-nak legalább olyan jó a román-bolgár csatlakozás, már csak ugye a gazdasági előnyök miatt is, főleg a cégeknek és a nagyobb vállalkozásoknak, mint akár nekünk hétköznapi romániai és bulgáriai állampolgároknak.
Igen, szeretném, hogyha beszélnénk az előnyökről, itt ön az euró bevezetését említette, és hát hadd szúrjam közbe, hisz ma, amikor beszélgetünk, van az úgynevezett E-nap, az euró keresztelőjének a napja, 1995 madridi csúcs találkozó, ugye, és itt született meg a döntés a közös pénz nevéről, itt született meg az eurónak a neve, az eurónak a neve, amelyet 99. január 1-én vezettek be, mint elszámolási pénzt, egy az egy arányban felváltotta az európai valutaegységeket, és mondjuk el, hogy az euróérmék és az euróbankjegyek 2002. január 1-én kerültek forgalomba először. Jelenleg a 27 tagállamból ugye 20 használja, mi nem. Románia vállalta a csatlakozáskor, az uniós csatlakozáskor a közös fizetőeszköznek a bevezetését a Maastrichti szerződésben, csak hogy azóta csak ígéretek csangzottak el. Azt mondják, hogy egy kezdet és vég nélküli út ez Románia számára. Ugyanúgy nem talál minket az euró, vagy fordítva, mi nem találjuk az eurót, mint ahogy a schengeni tagságot sem találtuk mi, vagy pedig a schengeni tagság nem akart ránk találni. Tehát schengeni tagság, erről beszélgetünk a mai napra kézben, hisz január 1-től Románia immár teljes körű tagja a schengeni övezethez, tehát a szárazföldi határokon is megszűnik a határellenőrzés. 6 hónapig még szúrópróbaszerű ellenőrzések lesznek. Murádi János Kristóf, történész, a Szapienci Erdélyi Magyar Tudományegyetem docense, tanszékvezető egyetemi tanára a vendégem. Előnyök. Milyen előnyökkel jár a schengeni tagság számunkra?
A schengeni tagság tulajdonképpen az egyszerű ember számára egy alapszabadságnak a biztosítása, tehát az, hogy nem tartóztathatnak fel az utadon, nem akadályozhatják azt, hogy átlépjél országhatárokat, és tulajdonképpen a személyes mozgásnak a lehetőségét teljes körűen biztosítja. Ami nekünk amellett, hogy egy, mondjam azt, hogy egy elvi előny, ugye? Tehát ez egy jó érzést okoz az emberben, pszichésen ugye egy rendkívül fontos dolog. Komfort érzetet fejleszt, hogy mondja a 21. századi szakkifejezése, de ugyanakkor egy nagyon fontos gazdasági előny is. Minden szereplőnek, nekünk is, tehát természetesen, hiszen ugye a magánvállalkozásoknak ugye felgyorsítja az áruszállítását, sok esetben ezáltal olcsóbbá is teszi annak az árunak az eljutását A-pontból B-pontba. Így ugyanakkor a nagyobb cégek számára lehetőségeket teremt, újabb partneri kapcsolatok kiépítését, gyorsabb fejlesztéseket, közvetlenebb kapcsolatokat, és több átjáró, több út, több vasúti átjáró kiépítésével könnyebb, gyorsabb közlekedést. Ez minden szempontból felerősíti a gazdasági folyamatokat, és a gazdasági életet meglendíti, ami természetesen hatalmas hatással van minden egyéb szektorra, még a kultúrára is. Hiszen ahol van pénz, ott van gyakorlatilag tudományos kutatás, ott van beruházás, ott van kultúrafejlesztés is. És a megnyíló határokkal nekilendülő kapcsolatrendszer maga után húzza az emberi élet összes többi aspektusát is. Tehát nekünk ez nem jelenthet semmiben sem negatívumot. Ez nem azt jelenti, hogy az ország kitárja a mellkasán az ingét, és azt mondja, hogy ide lőjetek, ugye, ahogy azt a 89-es időszakban, a forradalomban sok forradalmár is tette, hanem tehát nem felkínálja magát, mondjam azt, egy külső támadásnak, és nem válik védtelenné ettől még az ország határ, hanem igazság szerint lehetővé teszi azt, hogy ne bezárt karámban éljen az ember, hanem úgy éljen, ahogy egy európai családban illik és elvárható. Tehát ezért ez egy hatalmas siker. Tehát ez nem csak politikai siker, ez társadalmi siker is, amit nem lehet szőnyeg alá sepelni. Azt kell mondanom, hogy fontosabb az euróvezeti tagságnál is, hiszen ez az, amit az ember minden szempontból megérez. Az euróvezeti tagság az igazság szerint egy nagyon komoly felkészüléssel járó, mondjam azt, hogy konvergencia kritériumok, kemény kritériumok teljesítésével járó, nagyon-nagyon nehéz, gyötrelmes folyamat, hogy végül az ember ugye ezt az erős pénzt bevezesse, ami nem is biztos, hogy közvetlenül annyi pozitívumot tud hozni a társadalomnak, mint a Schengen-övezeti tagság. Ezért örülnünk kell ennek a mostani eseménynek, és tulajdonképpen ebben láthatjuk azt, hogy megváltozott más a nyugatnak a hozzáállása mifelénk. Tehát egy olyan folyamat indult el, ami nagyon sok mindenben segíthet ahhoz, hogy szorosabban kapcsolódjunk Európához. És ez az, ami nekünk ebben a jelen pillanatban, a felbújult világban, ahol valahova tartozni kell, mert máskülönben ugye hát a tömegállamok és a nagy birodalmak 21. századában nem tudunk önállóan sajnos csak saját lábunkon állva megélni. És ezért ez tulajdonképpen egy sikertörténet.
Január 1-től tehát Románia a schengeni övezet, a schengeni térség teljes jogú tagja, nem csak levegőben, nem csak vízen, hanem szárazföldön is határellenőrzés vagy ellenőrzés nélkül közlekedhetünk, csak hogy megszólalnak a szolgálatos pessimisták is, akik elmondják azt, hogy a 10-es évek közepétől a migrációs válság, majd ugye jött a koronavírus járvány, amely széttördelte a már létező Schengen rendszert, és hát mire mi elkezdjük élvezni a schengeni rendszernek az előnyeit, addigra a belső határokon néhány ország visszavezeti a határellenőrzést, lásd, így tett Németország is.
Ez igaz, olyan szempontból, hogy technikailag valóban kísérletezget ezzel a nyugat, főleg olyan esetekben, amikor pontosan az előbb beszéltünk róla, ugye ez a bizalmi indexe kicsit inog, amikor ugye úgy érzik, hogy esetleg egyes útvonalakon a partnerországok túl könnyen engedik át a nagyobb migrációs nyomásnak megfelelve ugye az külső embertömegeket, viszont ez biztos, hogy nem vezet el a teljes Schengen-övezet pusztulásához. Az ugyanis egy akkora ár lenne a nyugatnak, tehát ezt megfizetni, hogy egyszerűen nem hajlandók rá. Ezek a bevezetések is, ha megfigyeljük Németország esetében is, ezek nem örökre szólnak, pár hónapos, fél éves, kísérleti alapon, és az ellenőrzés nem az, amihez mi régen hozzászoktunk, nem tudom mennyire emlékszik esetleg a hallgatóság az idősebb korosztály bizonyára, hogy milyen, hát mondjam azt, hogy világ megváltó időket vártunk mi a román-magyar határon a 90-es években, de olyan rendes 8-9 órákat, ugye, tehát ez nem azt jelenti, ez a határellenőrzés, ez azt jelenti, ugye Németország esetében is, hogy ömlik az autóforgalom, mondok egy képet, és akkor kiszúrnak két gyanús kis dubát, kis autót, hogy húzzanak, csak félre vizsgáljuk meg őket. A többieket pedig lassan engedik tovább, le kell lassítani egy kicsit, de hát igazából nincs az, hogy kiborítják ugye a bőröndöt, hogy szétdobálják az okniát az embernek, tehát ezek a megalázó dolgok nincsenek többet. Tehát a Schengen az gyakorlatilag egy olyan új családias kultúrát vezet be az egymással való kapcsolatrendszerben, és ne felejtsük, hogy 1985-ben jön létre a Schengen-övezet hivatalosan, a működése a 90-es évektől, hogy már olyan régóta van ez az együttműködés, hogy teljesen le is döbbenteni a nyugat államait, ha most egy ilyen nagyon erős bezárkózás és a Schengen-övezet felszámolása kéne, hogy bekövetkezze. Ezt nem is tudnák elfogadni. Tehát ez mondjam azt, hogy hát nem mondhat ilyet se egy történész, se egy társadalomtudós, hogy lehetetlen, vagy soha nem lehet, mert ugye nem tudjuk soha, hogy mi lesz a jövő, az, ha jó Isten tudja, viszont nagyon valószerűtlen. ellen, hogy egy ilyen jellegű drasztikus lépés legyen. Ideiglenes lezárások, útellenőrzések, ezek lehetnek, ezek természetes jelenségek adott konstellációban, adott politikai vagy migrációs környezetben. De az, hogy mi most bejutottunk az Schengen-övezetbe, de már nem is tudjuk, hogy élvezni, mert hogy most esik szét, szóval hát ilyesmi nem. Ezek természetesen inkább a, hát nem is csak az, hogy a pessimista világnézetnek, hanem az ilyen álhíreknek a világa, ezek nem sokat adnék a hallgatóságnak a helyében, mert igazság szerint nem életszerű, egyszerűen nem életszerű egy ilyen forgatókönyv. És éppen ezért lényegében ezeket úgy kell tekinteni, hogy az ország ugye megvan a szuverenitása arra, hogy védelmezze a saját határait, hogy döntsön azoknak az erősebb vagy gyengébb védelméről. De egyetlen egy országnak sem érdeke az, és nem csak gazdaságilag, hanem mondom, politikai index, bizalmi index alapján sem, hogy egyszerűen elzárkózzon. Tehát milyen Európai Uniós tagállam, milyen együttműködést akar ő kialakítani, hogyha mindenkitől elzárkózik, ugye? Tehát ez lehetetlen, egyszerűen nem kompatibilis egymással ez a két vonulat, már pedig az Európai Unió úgy működik, hogy együttműködünk. Békében és háborúban egyaránt. Ez az alapja, kezdetektől. Tehát ha ez nincs, akkor nincs Európai Unió. Hát most már annyi erőt fektettünk bele, és ugye a 3-4 évszázad alatt annyi mindent dolgoztunk érte, hogy sutvad vágni ezt az egészet, és nulláról kezdeni, mondjam, ahogy a II. Világháború végén álltunk, hát ezt már senki nem fogja vállalni. Nincs az a kormány, aki ezt vállalja.
Azt láthattuk, hogy az egymást követő féléves uniós elnökségek nagyon sokszor napirendre tűzték a Schengen bővítésnek a befejezését, már ami Romániát és Bulgáriát illeti, és az Európai Bizottság is váltig hangoztatta azt, hogy ami technikai értelemben vett schengeni tagsági kritériumokat illeti, annak Románia és Bulgária maradéktalanul megfelel, csak hogy el kellett telnie mégis 10 éveknek. Lát ön olyan külső vagy belső veszélyt, amelyek akadályozhatják a zökkenőmentes Schengen integrációt, vagy ez most már úgy fog menni, mint a karikacsapás? Fel kell nőnünk még a schengeni tagsághoz, annak ellenére, hogy mi bent vagyunk ebben az elitklubban, vagy minden rendben van itt?
Természetesen alkalmazkodni kell az új helyzethez, ami nem lesz könnyű. Nem lesz könnyű elsősorban azért, mert nem igaz, hogy nincs ellenőrzés. Tehát ezt annyit azért hadd említsek meg, tehát hogy van természetesen. De ez nem a határon ez a merev ellenőrzés, hanem az, hogy az ország átalakítja az egész rendszerét. Tehát például ugye továbbra is zajlik a migráció. Zajlik az emberkereskedelem sajnos, a szervkereskedelem, a kábítószerkereskedelem. Tehát az együttműködés, a bel- és igazságügyi együttműködés az Európai Unióban, amelyben egyébként ugye nyilván Románia is benne van, nem mostantól, hanem már korábban, ez fel kell venni ennek az új ritmusát. Tehát nem a határon állítasz meg mindent, hanem az egész országot úgy rendezed át, hogy ezt a szisztémát, ezt a közös bűnüldözésnek a rendszerét hatékonyabbá teszed. Országon belül járőrözéssel, ellenőrzésekkel, szúrópróbaszerű vizsgálatokkal, tehát ahol lényegesen is ugye az ország bizonyítani tudja azt, hogy nyitott ugyan a Schengen-övezettel, és együtt működik a többi összes országgal, viszont ez nem jelenti azt, hogy a szabadság szabadossággal is jár. Hogy akkor most erezd el a hajamat, és akkor most nem ellenőrzünk soha senkit, és mindenki jöhet, ahova akar, ugye, és tulajdonképpen a bűnözés és az alvilági élet eltorádója következzen el, és erre a nyugat nagyon fog figyelni. Mert a Schengen csatlakozásnak az elhúzódása egyik oka gyakorlatilag pont ez volt. Tehát az is, hogy Románia és Bulgária, és főleg sajnos Bulgária, ugye hát jól ismert tény, fekete tény, hogy az emberkereskedelemnek az eltorádója volt a Balkánon a korábbi időszakban. Na most ebből kell bizonyítani, és ez nem lesz könnyű. Tehát, hogy az ország meg tud felelni a Schengenen belül is annak a bűnüldözős együttműködésnek, ami eredményekhez vezet. Na most ez át kell képezni a személyzetet, át kell gyakorlatilag egy rugalmasabb ellenőrzési formára és egy detektívesebb jellegű bűnüldözésre átalakítani ugye a rendelkezésre álló személyi állomány, ami nagyon sok pénz, technikai felszerelések, és elsősorban megváltozott hozzáállást jelent a bűnöldözéshez és az igazságügyi együttműködéshez a többi tagállammal. És ez nem fog egyik napról a másikra menni. Ez évek kérdése. Tehát ott, hogy most a január 1-től csatlakoztunk az Európai Unió Schengen-övezetéhez, az nem azt jelenti, hogy Románia azonnal tud az egész rendszerével fordulni. Én meg vagyok győződve, hogy az évtized végéig elhúzódik, a mostani évtizedünk végéig, ameddig Románia ugye ezt az egész rendszer teljesen működőképessé tudja tenni, kiépíti, és tulajdonképpen egy mondhatnám, hogy önerőből forgó, mozgó rendszeri alakul, amit aztán már később csak igazából toldozgatni kell, de az alapjait azt most teszik le. És ez nem kis kihívás az új kormánynak, főleg egy olyan országban, ahol ugye politikai válságban látjuk jelenleg, hogy mi folyik, és egy olyan koalíciós kormánynak kell ezt megalkotnia, amelyben több párt különböző elképzelésekkel, különböző Európa képpel, különböző társadalmi képpel rendelkezik, és úgy összehozni ezt, hogy aztán ilyen éven belül mindenképpen működőképes legyen, mert a nyugat előtt most nem éghetünk le. Tehát ez egy hatalmas kihívás, amiről nem szívesen beszél persze a politikum, mert ilyen dolgokról nem szívesen beszél, hiszen az lohatja az emberben azt az érzést, hogy hú, megvan a Schengen-övezeti tagság, hurrá. Ugye? Tehát erről sokat nem fognak nekünk a későbbiekben sem beszélni, viszont a háttérben ez nagyon sok munkát. Rengeteg munkát és nagyon komoly elköteleződést igényel az európaiság iránt. Hát én csak bízni tudok benne, hogy ezt a kormány tényleg, a következő kormány az előttünk álló években ezt végig tudja vinni.
Hát igen, a politikum nem beszél erről, mert hogy most elsősorban az ünnepnek van az ideje. Nyilván mi állampolgárok fontos azért, hogy tudatosítsuk magunkban, meg persze a politikum is azt, hogy a schengeni tagság elvárásainak folyamatos teljesítése érdekében dolgozni kell, és további reformokra is szükség van akkor ezek szerint.
Természetesen. Hát végül is az a helyzet, hogy Romániának ez egy 35 éves története, ami folyik szemünk előtt. Nagyon érdekes a mi generációnk, amelyik ugye átélte ezt, hogy a kommunista Romániából hogyan lesz valódi Európai Uniós tagállam. És annak az összes lépcsőjével, mert ide fog tartozni nyilván az euróvezeti tagság is. Naív az, aki azt hiszi, hogy az euróvezet nem fog kiterjedni az egész Európai Unióra. Nem most, nem holnap, nem idén, nem jövőre. Lehet, hogy csak 10 év múlva, 15 év múlva, de tulajdonképpen a mai Európai Uniós tagállamok, most már ugye így kell mondjam Anglia távozása után, tulajdonképpen vagy bevezetik a közös eurót, és akkor teljessé teszik ugye több szempontból is az együttműködést, vagy suta és esetlen marad az integráció. Az pedig már 27 országnak túl nagy ár. Úgyhogy előbb-utóbb ugye ez a következő lépés, ami ránk vár, az euróvezeti tagság, de azért azt is meg kell látnunk, hogy sokkal több technikai munka van ahhoz. Államháztartási hiánynak ugye a csökkentése, az adóság, hát az államadóság Románia számára ugye az egyik legnagyobb probléma manapság, az államadóság csökkentése, a kamatlábak csökkentése, az infláció csökkentése, csak a legfontosabbakat mondtam, olyan kulcsszavakat, mert nem szeretném fárasztani ezekkel a hallgatóságot, amivel azért érzékeljük azt, hogy itt nagyon komoly és stabil gazdasági fejlődés kell még. És mi akkor leszünk igazán bent a legmélyebb körében az Európai Uniónak, ha az euróvezeti tagsággal is bírni fogunk. Na most hát ez bízom benne, hogy talán sikerül ugyancsak az évtized végére, vagy ha nem a következő évtized első felére, de minden esetre ez a jövő útja, és a Schengen-övezeti tagság az azért segít nekünk most nagyon sokat többek között, mert előlegezi ezt a bizalmat az euróvezeti tagság irányába is, na meg könnyebbé teszi gazdaságilag azoknak a célértékeknek az elérését, amik az euróvezeti tagsághoz kellenek, ami ahhoz kell, hogy be tudjuk vezetni az eurót. Olcsóbb áruszállítás, gyorsabb gazdasági növekedés, ugye nyitott gazdaság, tehát nem elzárkózás. Hogyha ezek a feltételek megvannak, és a Schengen nekünk ebbe alapvetően segít, akkor közelebb kerülhetünk az euróvezeti tagsághoz is.
Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy Klaus Johannis államfő kijelentését idéztük, miszerint a schengeni csatlakozás Románia nemzetközi megítélésén is javítani fog, nem csak az állampolgároknak a komfortérzetén, az életminőségén. Románia pozícióját az Európai Unióban fogja tudni erősíteni a csatlakozás után, vagy ez a csatlakozás erősítette már Románia pozícióját az Európai Unióban?
Természetesen, hogy erősítette tárgyalási pozícióját is, de ugyanakkor nyilván a gazdasági ebbehelyezkedését is. Ezt majd akkor fogjuk látni, nem most, hanem néhány hónap, egy-két éven belül, amikor ugye azok a nagy nemzetközi hitelminősítő intézetek, a Fitch Ratings és mások, feljebb fogják minősíteni Romániát befektetési szempontból. Tehát amikor ide már a nyugat szívesebben helyezi ki a tőkét, befektet, beruház, épít, fejleszt, mert ugye ez az ország közelebb kerül fizikailag, mert értelemben is, persze nem földrajzi értelemben értem, mert az rögzült, hanem ugye a nyitott határokkal, a nyugathoz. Tehát mondjam azt, hogy a családnak egyfajta, fekete bárányból egyszer sötét szürke báránya, aztán világos szürke és lassan kifehérező báránya, akiben érdemes nagyobb energiákat fektetni, akivel érdemesebb együttműködni. Ez diplomáciailag egy alapkövetelmény, tehát a diplomáciai életben hihetetlenül fontos, semmi sem fontosabb a bizalmi indexnél. Na most egy ilyen tagság, egy ilyen családba való befogadás, az, hogy mi is tulajdonképpen a nyugatnak vagyunk, nem a keletnek az előretoltástája nyugaton, hanem a nyugat előretoltástája keleten, ugye? Ami hozzásegít minket ahhoz, hogy a nyugat úgy jobban elfogadjon, jobban a sajátjának érezzen. És ezzel nyilván minden szempontból megerősítse az együttműködést. Tehát Románia például olyan közvetlen hasznokat tud ebből magának gerjeszteni, hogy adott esetben, ha váltás lesz az európai intézmények vezetésében, értem ezzel nem csak a bizottsági elnöki pozíciót, amiről minden tévé és minden sajtó dübörög, hanem az olyan, mondjam úgy, háttér intézményeket, mint a számvevőszék elnöksége, vagy akár az Európai Unió bíróságának ugye az elnöki pozíciója. Tehát azok a nagyon fontos, a hétköznapi EU-s működéshez szükséges intézményi vezető pozíciók, amelyek addig, hát legyünk őszinték, a keleti országok irányában elég elzárt pozíciók voltak, számukra is megnyílhatnak. Én nem is csodálkoznék, hogyha például akár mondjam megint a számvevőszéket, annak a vezetője mondjuk máról holnapra egy román politikus, vagy egy román közgazdász lenne. Ugye? És ez a Schengen-övezet tagság, ez mondjam azt, hogy legalább 50%-ban hozzájárul ehhez a helyzethez. Tehát ami nekünk nagyon nagy hasznot jelent kifele, nyugat felé.
Zárásként beszéljünk egy gondolat erejéig arról, hogy a mi schengeni csatlakozásunk a szomszédos országokat, Ukrajnát, Moldovai Köztársaságot érinti? És ha érinti, akkor hogyan érinti?
Hát itt sajnos azt kell mondanom, hogy érinti két szempontból. Tehát pozitív nyilván az, hogy a schengeni határ kitolásával, meg Románia belépése a schengeni övezetbe egyfajta ilyen mentalitás szinten nézve közelebb került az Európai Unió hozzájuk. De ugyanakkor jobban el is záródik, hiszen Romániának óriási felelőssége van, megint ez egy olyan pozíció vagy olyan helyzet, amiről nem nagyon beszél most a politikum, hogy most akkor viszont nekünk kell védeni a schengeni határokat. Magyarországról egy óriási teher leesik, ez a szintiszta igazság, erről beszélnünk kell, ugye? És Romániára rátevődik, mert a nyugat figyelme azt mondja, jó, nézd, én felvettelek a schengeni övezeti tagságba. Na de akkor lássuk, mit tud kezdeni vele. Te hogyan tudod ellenőrizni a határokat? Be tudod váltani az ígéretedet? Tehát a Schengenen túl terülő országok irányába, értem az Ukrajnát, Moldva köztársaságot, a szerb állam határát, tehát Romániának a schengeni határokat most fel kell húznia. Tehát ő az, aki felelős elsősorban a nagyon szétdúlt keleti világ irányából érkező fenyegetések visszafogására. Tehát egy nagyon nehéz helyzet lesz, nagyon rá kell készülni. Én szerintem a felelős politikai osztály pontosan tudja, hogy most nagyon sok minden késélen táncol. Tehát ha most jól tud szerepelni Románia, továbbra is visszafogják a migrációt. Bulgáriával együttműködnek a szervkereskedelem, az emberkereskedelem fékezésében. És biztosítani tudják a tényleges határvédelmet a keleti, illetőleg a délnyugati, tehát Szerbia irányába, és ezt a következő hónapokban, évekbe bizonyítani tudják meggyőző módon Brüsszel felé, akkor tulajdonképpen elértük a célunkat, és átestünk egy ilyen nagyon nehéz monitorozási pillanaton, ami nem hivatalos, mert nem hivatalosan ellenőrzik ugye Romániát, de a nyugat szeme rajta van most. Az biztos. Tehát nekünk most ki kell tenni magunkért, hogy fogalmazzak ilyen hétköznapi módon, ugye? És ez nem lesz könnyű. Nem lesz könnyű, mert ugye van egy szellemi, egy lelki oldala is. Gondoljunk ugye Moldva köztársasággal kapcsolatos spéci kapcsolatrendszerére ugye Romániának, aki ugye azt mondja, hogy ez a fráti nosti de pötté prut, tehát ezek a mi testvéreink a pruton túl. Na most előttük most le kell zárnunk a határt. Mármint olyan szempontból, hogy szorosabb ellenőrzés, komolyabb odafigyelés, nem engedünk át akárkit. Tehát ez egy lelki teher is Romániának. Ez olyan, mintha a Székelyföld hozzá lenne kapcsolva, mondjam azt, a vihari régióban a magyar határhoz, és a magyar államnak most egy nagyon erős ellenőrzési rendszert kellene bevezetni a román-magyar határon. Tehát azért mondtam ezt az ad absurdum példát, hogy esetleg úgy jobban megvilágítsam a hallgatóság előtt, hogy mivel szeretnék beszélni. Tehát ez nem nekünk erdélyi magyaroknak, hanem a román társadalomnak és a román politikumnak ez egy nagyon nagy kihívás, lelkileg is. És ennek ne kell felelni. Feltétlenül itt nincs appelláta.
Legyen ez a zárszónk. Muradi János Kristóf történész, Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docense, tanszékvezető egyetemi tanára. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Én is köszönöm.